Kedves testvérek, a mai vasárnapon még tarthatunk nyilvános Isten tiszteletet, sajnos a jövő vasárnap már nem tarthatunk nyilvános Isten tiszteletet, hanem csak online Isten tiszteletet. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik ezen a vasárnapon eljöttek, hogy itt legyenek a templomban, és együtt imádjuk a mi Urunkat, Istenünket. A mai vasárnap a Biblia vasárnapja. Hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy a Biblia Isten igéje. Isten igéje, amely bizonyságot tesz a feltámadott, élő Jézus Krisztusról. Szoktuk is a Bibliát is igének nevezni, Jézus Krisztust is igének nevezni, és az ige hirdetést is igének nevezni. És ez rendjén van is így, ha nagybetűvel írjuk az igét, akkor az Jézus Krisztusra vonatkozik. Ő Istennek a végső kijelentett szava. Azért választottam a 305. dicséretet, hogy ezt a gondolatot elmondhassam, hiszen nagyon passzol ez a vers hozzá. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed, ez száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja. Tehát elsősorban is Jézus Krisztus az ige, aki kezdettől fogva van, Isten kijelentett kegyelme lesz látható az ő egész életéből. Jézus Krisztusról tesz bizonyságot a Biblia, Isten igéje. Amikor az igét, mint Isten igéjét, írott igéjét gondoljuk, akkor kisbetűvel írjuk. És Isten kijelentett igéje, az ige hirdetés is, igenis nem tévedés, nem egy emberi elbizakodottság, hanem a reformátoroknak a hitvallása, de csak akkor Isten igéje, ha az teljesen összefüggésben van a Bibliával és a hitvallásainkkal. Fazekas Benedeket kérem meg, hogy olvassa fel a mai lekciónkat, amelyik a Római Levél 4. részéből szól hozzánk, a 13. verstől a 25. versig. És mielőtt ezt meghallgatnánk, még elmondom az igét. Jézus Krisztus mondta, aki pedig befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám is, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. A Római Levél 4. részéből a 13. verstől hallgassuk meg Isten igéjét.
Mert Ábrahám, hogy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üresé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adott tehát ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindjárt atya Isten színe előtt, ahogyan meg van írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára véve is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek meg beszámítja a hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat. Aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért.
Köszönjük szépen! Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, hálát el szívvel köszönjük meg végtelen szeretetedet és kegyelmedet, köszönjük meg azt a nagy jóvoltot és irgalmasságot, amelyikkel szüntelenül gondot viselsz rólunk. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók a te kegyelmedre. Megvalljuk azt is, hogy leginkább azáltal védkeztünk, hogy nem vettünk komolyan a hit igazságait, amelyeket te akarsz ültetni a mi szívünkben. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg, amikor védkeztünk ellened, védkeztünk a te ígéd ellen is, felemoráltalunk ellen is, szóval is, cselekedettel, gondolattal és mulasztással is. Olyan sokféle bűn terheli a lelkünket. De most azt kérjük tőled, hogy tisztíts meg bennünket a mi bűneinktől. Segíts, hogy megújulhasson az egész gondolkozásunk. Téged kövessünk, neked tudjunk engedelmeskedni. És egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre juthassunk. Nagyon nagy szükségünk van rádunk. Ezért kérjük szépen, most is az ige hirdetésen szólj hozzánk. Tedd az emberi szót a te élő igéddé, és akkor, hogy téged lássunk, neked engedelmeskedjünk, és általad újulhasson meg az életünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, ige hirdetésre készülve, a 171. dicséretünket énekeljük el, 171. dicséretünket, és utána menjenek ki a gyerekek, a gyerekisten tiszteletet. 171. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellen. Evangéliuma első részéből a 14. és a 15. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az előbb már említettem, hogy a Biblia vasárnapja van. Nem csak a Biblia alapján szól hozzánk Isten igéje, hanem a mai vasárnapon a Bibliáról is beszélünk, hogy erősödjön a hitünk, és erősödjön az ismeretünk. Nehéz kifejezés áll itt az előbb felsorolt igében. Nem nagyon érthető a Biblia eredeti nyelvén ez a kifejezés. Küzdenek a fordítók vele, hogy hogyan adják vissza az értelmét. Higgyetek az evangéliumok alapján. Azt mondják, hogy talán ez lenne a legjobb fordítás. Higgyetek az evangélium alapján Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus maga az evangélium. Az, ahogyan ő fölvállalta a mi embersorsunkat, magára vette az ő keresztjét, meghalt és feltámadott. Ez az evangélium. Tehát azt akarja itt határozottan mondani az ige, hogy higgyetek az evangéliumban, tehát ebben a nagy örömhírben, hogy Jézus Krisztus értünk élt, értünk halt meg, és támadott fel. Nagyon tudatosítani kell, hogy a mi hitünk alapja az élő Jézus Krisztus. Róla tesz bizonyságot a Biblia. Mi nem a Bibliában hiszünk, hanem Jézus Krisztusban hiszünk. Értsük ezt jól. Mi Jézus Krisztusban, az élő Úrban hiszünk. Úgy, ahogyan a Biblia bizonyságot tesz róla. Bizonyságot tesz róla. Evangélium csak egy van. Ez a jó hír, amit az előbb említettem. De négyen tesznek róla bizonyságot. Máté, Márk, Lukács és János. Az első hármat úgy nevezik, hogy szinoptikusok, akik együtt látják az evangéliumot, ezt jelenti az idegen szó. A János evangéliuma pedig, mintha egy távolodó, egy nagy bölcsességgel, mint egy magaslatból nézni az eseményeket, és adja az olvasók elé. Tudnunk kell, hogy Isten csak jót akar nekünk. Ez közvetíti számunkra a Biblia üzenete. Hogyan lehet hinni? Úgy, hogyha valaki hallgatja az igét, hallgatja az élő Jézus Krisztust, az első tanítványoknak erre volt lehetőségük személyesen is, hallgatja az igét, a Biblia üzenetét, hiszen a Biblia minden szava és betűje Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és harmadrészt pedig hallgatja az igét, a Jézus Krisztusról szóló prédikációt, bizonyságtételt. Nem elég csak tanulmányozni a Bibliát, hanem engedelmeskedni is kell Isten akaratának. Ezt a kettőt nem szabad egymással szemben kiátszani, hanem egymás kiegészítéseként kell felfogni. Hallgatjuk az igét, és megcselekedszünk annak a tanítását. Hadd mondjak erre egy példát. Bizonyára mindenki az iskolai tanulmányai alatt foglalkozott a Bibliával. De csak úgy elméletileg. Hasonlóképpen ahhoz, mint amikor valaki Budapesten készül egy németországi útról, és nézi a térképen Lipcsének az utcáit és a tereit. És érdeklődik azzal, hogy milyen is lehet majd a közlekedés Lipcsében. De egészen más az, amikor valaki megérkezik a német városba, és úgy nézi a térképet, mint amelynek a segítségével el tud jutni abba a célba, ahova szeretne érkezni. Nagyon sokan iskolai tanulmányaik a gyerekkorukban, hitoktatásban csak úgy foglalkoztak a Bibliával, mint amikor valaki érdekességként nézi meg a térképet. És aztán, amikor eljön a felnőttkor, nagyon szükséges, hogy az ember úgy foglalkozzon a Bibliával, mint amelyik alapján meg akarja találni a mennybe vezető utat. Azt az utat, amelyikről Jézus Krisztus beszélt, és ha azon az úton járunk, akkor vele együtt el fogunk jutni az örök életre. Minden térkép esetén kérdés, hogy pontos-e. És annak a térképnek az alapján el lehet-e jutnunk az örök életre, a célig. Ha valaki a Bibliát úgy olvassa, mint az élete térképét, akkor egészen bizonyosan Jézus Krisztus el fogja őt juttatni a mennyei célra, az örök életre és az üdvösségre. Az a kérdés, hogy meg lehet-e bízni a Bibliában? Pontosan, hitelesen. Tényleg az van-e benne, amit megírtak az első szerzők? A sok évszázadok másolása alatt nem következtek-e be tévedések, hibák, pontatlanságok? Sokan sóhajtanak fel és mondják, hogy de jó lenne, ha létezne egy olyan régi Biblia, amelyik alapján meg tudnánk vizsgálni, hogy a régi, 2000 évvel ezelőtti szöveg ugyanaz-e, mint a mostani. És sokáig nem volt ilyen szövegünk. De 1947-ben, amikor Izrael népe visszakerült az ígéret földjére újra, majdnem 2000 év után, akkor egy beduin kisfiú követ dobott egy barlangba. Kincset keresett. De kincstér is, aranypénzekért is nagyobb értéket talált. Régi könyveket csak. Tudni kell, hogy abban az időben Izraelben háborús állapotok voltak. Mindenki fél mindenkitől. Az első időben, amikor a beduinok megtalálták az első tekercseket, akkor széttépték darabokra, és darabonként adták el. Olyan volt ez, mint egy hatalmas nagy pázin. És ezekből a darabokból állították össze a könyvtekercseket. Mivel a Hold-tenger partján találták meg Qumránban ezeket a tekercseket, szokták őket Qumráni tekercseknek is nevezni, meg Hold-tengeri tekercseknek is, mind a kettő megnevezésre is. Nagyon sok könyvet találtak. 900 darab került fölfedezésre. Ebben voltak bibliai könyvtekercsek és más természetű könyvtekercsek is. Ezek közül a legnagyobb érték az Ézsaiás könyve. Egy teljes, egész Ézsaiás könyvét találtak sértetlenül. Már úgy értem sértetlenül, hogy ezt nem tépték darabokra. Elképzelhetetlen, hogy mennyi vizsgálatnak vetették alá. Pergamenben volt ez az Ézsaiás tekercsében, hogy mondhatom azt, hogy Pergamenben van hiba. Megvizsgálták a pergament, ami egy állatbőr. És különböző vizsgálatokkal, genetikai és egyéb más vizsgálatokkal megállapították, hogy ez tényleg 2000 éves bőrtekercs. Nézték a betűknek a formáját, hiszen minden nemzedék másképp kanyarítja a betűket. Minden más apró jelet vizsgáltak, és kétséget, tehát kétséget nem hagy maga után a tekercs 2000 esztendős. Ez elképzelhetetlen, mint a kincs. Úgy tekint rá Izrael népe, mint ahogy mi tekintünk a Szent Koronát. Úgy gondolták, hogy ezt ugyanúgy kell kiállítani, mint ahogy mi is kiállítottuk a Szent Koronát. Építettek ebből a célból egy könyvtekercs dolgot. Rockefeller Múzeumban hívják ezt. Ebben van elhelyezve ez az Ézsaiás tekercs. 7 méter hosszú ez a tekercs, úgy állították ki vitrínbe, hogy minden légkondicionált legyen. De azután elkezdett töredezni a tekercs, és azt mondták, hogy egy 2000 éves pergamentet, amelyik azért mégis egy szerves anyag, még ilyen biztonsági körülmények között sem szabad kiállítani, hanem készítettek róla egy nagyon drága hiteles másolatot, és a turisták most már csak a másolatot nézhetik meg. Azt mondják a szakemberek, hogy amerikai szakemberek infravörös fényen átvilágították a tekercset, és ott, ahol kopás volt rajta, vagy valami sérülés, ezzel a technológiával állították vissza az eredeti betűket, vagy hibákat kijavították. Az a legmegemlítőbb, hogy ez a 2000 éves Ézsaiás tekercs teljesen azonos az általunk is használt Ézsaiás könyvével. És itt nem lehet semmi csalás. Hiszen ha mondjuk a katolikusok akartak volna valamit csalni, nagyon sokszor felvetették ezt, akkor Izrael népe, amelyiknek a szent könyve az Ézsaiás könyve, és mondom, hogy úgy tekintik ezt az Ézsaiás tekercset, mint mi a Szent Koronát, azt mondták volna, hogy de hát ez nem egyezik a mostani Bibliával. De ilyet soha nem mondtak. Hanem mindenki meg van nyugodva, hogy év ezredekig, tehát 2000 évig másolták a Bibliát. És a másolás közben nem keletkezett hiba. Hogy lehet ez? Egyetlen egyféleképpen lehetséges, úgyhogy meg volt adva, hogy hány betűként meg kell számolni, hogy hány betűt írtak. Tehát ha valaki elérkezett a jelhez, akkor meg kellett, hogy számolja, hogy 1000 betű van-e. Ha 1000 betű volt, akkor rendben van. És egyéb más kódokat is elhelyeztek a másoló számára, hogy ellenőrizzék, hogy nem következett ebbe hiba. És ha valahol hiba következett be, akkor egy betű miatt is eldobták a másolatot. Látjuk az Ézsaiás tekercsből, hogy 2000 éven keresztül úgy másolták a Bibliát, hogy abban nem került másolási hiba. Csak egészen minimális számban. Sokak számára kérdés, hogy vajon az új szövetségről is vannak-e ilyen régi kéziratok? Krisztus időszámításuk után körülbelül 30-ban halt meg. Ha egész pontosan akarom kifejezni magamat, akkor azt mondom, hogy ugye Jézus Krisztus születésétől számítjuk az időszámításunkat, tehát Jézus Krisztus időszámításunk után, tehát a születése után 30-ban halt meg. Az első három evangéliumot, Máté, Márka, Lukácsot 30-40 évvel később írták. 30-40 évvel az események után még éltek a szemtanúk. Azok is, akik hittek Jézusban, és azok is, akik nem hittek benne. Akik hittek benne, azok tiszteletből vigyáztak arra, hogy mindent úgy írjanak le Máté, Márk és Lukács, ahogyan megtörtént. Akik viszont nem hittek benne, azok árgyú szemekkel figyelték, hogy nincs-e benne valami tévedés. És ha mondjuk azt írták az evangéliumon, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt Betániában, ha ez nem történt volna meg, akkor azonnal százszámra jelentkeztek volna nem hívők, és azt mondták volna, hogy én ott éltem Betániában, és nem történt ilyen. De ezekről nem tudunk. Arról persze olvasni lehet ma is, hogy a régi korok írói gyanakszták Jézust. Rosszat mondtak a származásáról. Kétségbe vonták a benne munkálkodó szentelket, és azt állították, hogy Jézus a Belzebub fejedelmében végzi a csodát. De a csodáknak a valódiságát nem mondta senki sem kétségbe. Azt mondták, hogy ezt az ördögök fejedelmével hajtotta végre ezeket a csodát. De azt nem mondták, hogy a csodák nem történtek meg. Élt az első generáció, akik szemtanúk voltak. És nem állították azt, hogy a Jézusról szóló evangéliumon hiteltelnek. János evangéliuma később keletkezett. János maga is nagyon idős kort ért meg, és úgy tudjuk, hogy 90-95 táján írta meg az evangéliumát. Még akkor is éltek olyanok, akik szemtanúi voltak az eseménynek. Hiszen nagyjából 60-70 esztendő telt el az evangélium, a János evangéliumának irányba foglalása óta. Éltek, élhettek szemtanúk, ők sem emeltek kifogást, sehol sem írták le, hogy János bizonyságtétele nem igaz. Pedig nagyon erősen támadták abban a korban a keresztényeket, minden hamis állítást leírtak róluk. Olyanokat is, hogy embervért isznak az úrvacsora vétel alkalmával, meg hogy fel akarják gyújtani Rómát, meg nagyon sok mindent írtak róluk. De nagyon érdekes, hogy a János evangéliumát sem, a többit sem mondták kétségben, nem tagadták a hitelességét. Említettem, hogy időszámításunk után 30-ban halt meg Jézus, ehhez képest 20 évvel később keletkeztek a páli levelek, a korai páli levelek. Az egyik ilyen levélben Pál apostol leírta az első korintusi levél 15. részében Jézus Krisztus feltámadásának a szemtanúit. Akik 3 nap múlva találkoztak vele Jeruzsálemben, és név szerint is felsorolja őket. Az a mondattal fejezi be a felsorolást, hogy egy alkalommal pedig megjelent Jézus 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek. Egyszerre jelent meg 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek. Nagyon jó ezeket tudni. De bizonyára fölvetődik a testvérekben a kérdés, hogy jó lenne kézzel fogni egy olyan János evangéliumát, vagy egy olyan Bibliát, amelyik nagyjából abban a korban keletkezett. Én mindig elmondom a szószéken, hogy csodák vannak. A Bibliával kapcsolatban is léteznek csodák. Kettőt hagyunk el. Az egyik, hogy Egyiptomban előkerül egy János evangéliumon töredék, amelyik bizonyítottan 125-ből való. Tehát Krisztus meghalt 30-ban, a János evangéliumban nagyjából 90-ben, 95-ben keletkezett, és töredék, tehát olyan, amit agyonolvastak, tönkrement, összetört, papírus töredék, tönkrement, összetört, kidobásra került, és ezt a töredéket megtalálták a 20. században. Mindig tudni kell, hogy nem lehet ezeket hamisítani, hiszen annyi szakember megvizsgálja, hívők is, hitetlenek is, hogy ha hamisítás lenne, akkor azonnal jeleznék, hiszen sokkal több van a szkeptikus, mint az, aki elfogadja a Bibliát hitelesnek. És még egy bizonyítékot hadd mondjak arra, hogy mennyire precízen másolták a Bibliát. Tudtunk el, hogy az elmúlt évszázadokban még nem találták meg a régi Bibliát. Ezért a 18.-19. századi tudósok nemes egyszerűséggel azt mondták, hogy nincsenek régi kéziratok, ezért nem tudjuk elfogadni hitelesnek a másolatokat. De egy Tischendorf nevű tudós, aki arra tette fel az életét, hogy hiteles kéziratokat keressen, a sinaihegyi Szent Katalin kolostorban talált egy olyan kódexet, amelyik 330 és 360 közötti időből van. Kézzel írt kódex, 330 és 360 közötti időből van. És ez nagy, ennek az Ószövetsége, tehát ez a kódex tartalmazza nagy részt az Ószövetséget, és teljes egészében az Újszövetséget. Tehát összefoglalva, ez mind arról biztosít bennünket, hogy a Biblia megbízható, szakszóval mondom, hogy hiteles, és ezért bátran rábízhatjuk az életünket. Vagy így is mondhatom, hogy a Biblia hiteles, és ezért bátran rábízhatjuk az életünket Jézus Krisztusra, akiről bizonyságot tesz a Biblia. Miért a Bibliát olvassuk? Azért, mert ezen keresztül tud szólni Isten hozzánk a legvilágosabban. Ő teremtette az embert, és ő tudja, hogy mi a legjobb a teremtményei számára. Nem elég csak olvasni a Bibliát, követni is kell Jézust. Ami azt jelenti, hogy meg kell valósítanunk Jézus Krisztusnak a tanítását. És ha valaki az életében megvalósítja azt, akkor kibeszélhetetlenül sok áldásban lesz része. Mi lesz a következménye, ha Vagy mi lett a következménye Jézus Krisztus követésének az első tanítványok életében, és mi lesz a következménye a miekben? Az első tanítványok életében az lett a következménye, hogy ők mindnyájan Máté halált halnak. Nem vállalták volna ezt a Máté halált egy mitoszért, vagy egy meséért, vagy valamiért, amit kitaláltak. Éppen a Máté haláluk hitelesíti, hogy minden szavuk igaz, amit leírtak. Az ő számukra az, hogy komolyan vették a Biblia szavát, a Máté sorsot jelentette. A mi számunkra viszont, ha komolyan veszük Jézus Krisztusnak a szavát, ha egyre többet tanulmányozzuk a Bibliát, akkor annál áldottabb lesz az életünk. Annál boldogabb lesz, annál kiegyensúlyozottabb lesz, és annál inkább tudunk mi is mások számára áldássá válni. Ha bizonyos, amit a Biblia Jézus Krisztusról ír, miért nem hisznek benne sokan? Azért, mert nem akarnak hinni a Biblia tanításában. Másrészt pedig azért, mert a Biblia tanítása mindig szemben megy a kor szellemmel. És nagyon nagy erőfeszítésre van szükségünk ahhoz, hogy mi is a magunk korának a kor szellemével szemben tudjunk menni. Kedves testvérek, ma egy kicsit hosszúra vettem a prédikációt, kénytelen vagyok elhagyni egy lapot belőle, de majd a legközelebbi alkalommal, egyik vasárnap szólok még, és főleg arról kellene szólni, hogy hogyan használjuk a Bibliát. Ezzel kapcsolatban csak egyet mondok. Úgy használjuk a Bibliát, mint azt a térképet, amelyikről tudjuk, hogy teljesen megbízható, és annak a segítségével el tudunk jutni a nagy kincsig, a legnagyobb kincsig, az örök életi és az üdvösségig. Az erre vezető térképet adta a kezünkbe Jézus Krisztus. Úgy tanulmányozzuk a Bibliát, hogy ennek az útmutatása szerint meg lehet találni ezt a drága kincset. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád imádkozunk most egy gyászoló testvérért, és azt kérjük tőled, hogy vigasztald meg őt a feltámadás és az örök élet reményében. Mutasd meg a számára a te országodat, ahol élsz, és ahova hazavárod, mint azokat, akik benned hívő módon éltek, a te akaratodat követték. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őt, vigasztald meg a házastársát, és add, hogy a te akaratod szerint, a te szent lelked által megvigasztalva tudjanak élni, és reménységgel tudjanak tekinteni az elkövetkező esztendőkre. Könyörgünk hozzádunk gyülekezetünk betegeiért, most különösen is könyörgünk a koronavírusos betegekre, a koronavírusos betegekért. Kérjük szépen, hogy gyógyítsd meg őket, segíts, hogy újra visszatérhessenek a gyülekezet közösségébe, hogy ne legyen semmi szövődménye a betegségünknek. És imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, az egészségükben dolgozunkért. Kérjük szépen, hogy te gyógyítsd meg őket, őrizd meg őket, hogy nehogy elkapják a betegséget, hanem tudják végezni nehéz és felelősség teljes munkájukat. Így könyörgünk hozzád, Urunk, országunk vezetőjét. Kérjük szépen, hogy adj nekik bölcsességet, most különösképpen is ebben a nehéz vírusfertőzéses időben. És így imádkozunk hozzád, Urunk. Egy nagy ébredésért, hogy minél többen hozzád találjanak, megismerjék a te igényedet, és elfogadják a te akaratodat. Kérjük, hogy te segítsd a pedagógusokat, kitoktatóinkat, hogy helyt tudjanak állni az online oktatás idejében is. És kérjük, segítsd, hogy ebből a nehéz helyzetből a te kegyelmed segítségével tudjunk majd kikerülni. Nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk. De kérjük szépen, hogy ne is a mi érdemünkkel, hanem Jézus Krisztusra tekints. És ő érette, hallgass meg a köpöngésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség.